Nirvánia után. Portrésorozat zenészekről. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan, ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. A rendszerváltáskori alter rock egyik legemblematikusabb alakja Bárdos Deák Ági, a Control csoport egyik alapítója. 1985 óta az Ági és fiúk vezetője, énekese. Január elején indul Ági 66 című új turnéjuk. Igazi viharos rock'n'roll jelenség volt évtizedekig, aki ma már nem csak éneklésre használja a mikrofont, hanem irodalmi esteket vezet, és rendszeres interjú készítője a Magyar Narancsnak is. Bárdos Deák Ági következik.
Te most is koncertezel az Ági és fiúkkal.
Igen, folyamatosan koncertezünk, ami egyébként csak annyit jelent, hogy jó, ha három havonta van egy koncertünk. Most januárban majd Budaörsre megyünk, de lesz januárban
Gödölbe. És ezek új számok.
Azt csináljuk, hogy ugye hát én nem haltam meg a Control óta, tehát tőlem azt senki nem veheti el, hogy Control számokat játszak.
Persze.
Péter is játszik mindent, a Csaba nem játszik Controlt, ő teljesen a kampet.
Tehát te írsz számokat folyamatosan.
Ja, persze.
Tehát a Willem Randin is új számok.
Hát meg azért a 90-es években 2-3 lemezünk is megjelent, amik már új számok. Szóval Control számokból nem jelent meg újra lemez.
De úgy nem vagytok szem előtt.
Hát úgy nem vagyunk szem előtt, hogy kicsi ez a piac, fesztiválokra ez a része a zenész társadalomnak nem tud eljutni, mint például az Ági és fiúk. Nem is látszik, a Narancs se nagyon látja, a Klubrádió se nagyon látja. Pont ma kaptam meg az Artisiustól a éves felosztás 4500 forint.
Hogy mennyit játszanak.
Igen.
Volt idő, amikor meg tudtál élni a zenélésből?
Én sose tudtam úgy megélni, ahogy azt az emberek el tudják képzelni. Mindig abból éltem, de ez elmondhatatlan, hogy éltünk, vagy hogy élünk mi zenészek. Hát megpróbálom, 2010-valahányba leszerelték a gázórámat, volt egy 300 000 forintos tartozás, leszerelték a gázórát, kikapcsolták a villanyomat, elég sokszor, de kikapcsolták már a 2000-es években is még. A lakbértartozásom, ilyen önkormányzati balakom időnként megfenyegetnek, hogy kilakoltatnak. Ilyenkor persze tudok a családhoz fordulni, mondjuk 2-3 évente egyszer fordul elő ez velem, mert azért már én is felnőtt vagyok. Sokan élünk így, nem tudok fűteni.
Soha 80-as, 90-es években se volt olyan idő, hogy meg tudtál élni csak zenélésből?
Vagy hát megéltél,
mert most is itt vagy.
Így is lehet élni.
Ja, de azért ez egy ilyen szuboptimális dolog, ha az embernél időnként
és igen, de akinek van rá lehetőség, hogy segítséget kapjon ilyenkor pánikszerűen. Mondjuk az áram, meg a gáz leszerelés, az pont karácsony előtt volt egyébként, ahogy jöttek és elvitték a gázórát. lábát, vagy levágták, vagy konkrétan valamit elvittek, bejöttek a lakásba, és ha nincsenek olyan barátaim, akinél addig, amíg össze nem jött az a pénz, mert így nem ismer szólni az ember felnőttként anyjának, apjának, volt férjének, szóval nem mész oda koncsorogni, mert egyszerűen nem akarod megijeszteni őket, hogy ekkora a baj. Hát ennél sokkal nagyobb a baj szerintem.
Mert?
Igazából most nekem lett egy ilyen, biztos Barcs Miki meg az Új Zsuzsi is elmondta, hogy szó se lehet arról, hogy bár a Miki sokáig dolgozott viszonylag talán. Én nekem összeszedtek 17 évet úgy, hogy a nyugdíjam 38.009-re emelkedett, emiatt a sok emelkedés miatt, ami volt. Ehhez állandóan dolgozni kell, én a Glamournak is dolgozom egyébként, interjúkat készítek, körülbelül ilyen havi 100 000-re föl kell tornásznom, tehát annyit muszáj keresnem, érted? Mert különben végem. És akkor egy kis koncert, cikkek, irodalmi estek.
Sűrűbben volt fellépés, minden zsebbe kaptatok, ugye?
Egész életünket végig zenéltük.
Semmi nem volt tébésítve.
A szocializmussal mi ki vagyunk semmizve. Hát a 80-as évektől, sőt, még a 90-es években is ki vagyunk semmizve. Mi tehettünk arról, hogy minket nem jelentett be a ház, amikor fölléptünk. De ezek szerint nem, és nyoma sincs. Épp gondoltam, hogy milyen érdekes lenne ezen valamit fordítani, hogy most tényleg itt van egy tömegnyi zenész, aki ebből élt. Úgyhogy igazából bejelentetlen munkákat csinált, hogy próbálni tudjon, hogy koncertezni tudjon, hogy ne legyen állandó munkahelyet. Az volt a célunk. Azért, hogy zenélhessünk. Erre kiderül, ki gondol arra, hogy nyugdíj. Mint hogyha ez nem lett volna ugyanolyan munka, mint a színészeké. Ugyanúgy jártuk az országot. Tehát, hogy valamennyi pénzt muszáj keresni, akkor is, ha 65 éves vagy. Nem tudom, én soha nem gondoltam arra, hogy mi lesz. De látom kortársaimat elhalni, meg kórházba kerülni, meg gyógykezelésekre járni. Isteni szerencsém van, hogy nem kell ilyen helyekre járnom. Nem kell pénzt költenem arra, hogy egészségesen tartsam magam. Baromi sokat gyaloglok, nincs autóm, sajnos nem tudok bringázni.
Nem tudsz bringázni?
Hát, mert úgy erről is lehetne beszélni, hogy mennyi minden nyomja még az embert a politikán kívül. Hát ugye a kicsike, a legkisebb.
Például a gravitáció, ugye?
Például igen,
hogy nem lehet,
nem lehet egy nagyszerűt repülni, igen, a város fölé emelkedve körülnézni. De hogy a családokban mi zajlik. Hát a hatalomgyakorlás az nem a politikánál kezdődik, annak az elsajátítása, hogy te majd mit csinálsz a politikába. Most csak a biciklire visszatéve, ha van egy olyan családtag, amelyik annyira úgymond félti a másikat, legyen az a gyereke, mint az az ő tulajdona lenne, annyira félti, hogy nem engedi biciklizni, akkor úgy tesz, mint hogyha az ő féltése valami pozitív minőség lenne, mint ha nem arról lenne szó, hogy az ő komfortérzete, hogy ő hadd érezze jól.
De az öcséd azt tud?
Ő se tud.
Így óvtak, nem, ilyen burokban emeltek?
Nem óvtak, hanem az volt a mánia, hogy amikor nem akarsz a gyerekkel annyit foglalkozni, hogy menjél vele, amikor biciklizik, hogy essen el, hogy keljen föl, hogy csinálja végig.
De
hogy...
hát apád iskolaigazgató volt, tanár.
Hát erre nem volt ideje neki. Végig tanított a Mester utcába, két iskolába volt igazgató, helyettes a Samueli-be kezdte, 57-be
ez
egyébként.
Ez a mostani Lónyai.
Ők reggel elmentek, este ezzel jöttek, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez a mások iránti féltés diadala, mint azt egy Buharov film címe mondja. Tehát ott nem a másikról van szó, hanem arról, hogy hadd ne kelljen nekem téged félteni, mert annyi dolgom van, hogy kímélj meg ettől, ne biciklizz, ne nyekergesd a hegedűt, ne csinálj.
Te nem tetted ki ennek a veszélynek a lányodat, a Zsófit.
Nem. Elég sok.
Te beledobtad a mély vízbe.
Hát igazából ezek ilyen nagyon határozott vágyaim voltak, hogy tanuljon meg a városba bringázni. Megtanult. Nagyon komolyan megtanult, de úgy, hogy gyerekkorától kezdve.
Ha nem akarsz, nem felelsz. Az miért van, hogy ő gyerekkorában visszaköltözött az apjához tőled?
Mi az, hogy miért van? A gyereknek az apjára ugyanolyan szüksége van. Hát ne viccelj, van egy válás, amiben az anya eléri általában, mert nálunk is úgy volt, mert ugye az anya annyira úgy érzi, hogy, és ez igaz, hiába nem vagy jó anya, vagy ilyen anya, vagy, de az anya meg a gyerek ugye egy kicsit más egységben van, szóval én nem vagyok ezoterikus, de tényleg más az az egység, És
az Iván láthatta addig is a Zsófit.
Péter?
Vagy a Péter?
Müller Péter, Péter Iván, bocsánat, volt akkor, bocsánat, még most Sziámi.
Sziámi, igen, bocsánat, Péter.
Abszolút, tehát ő nem volt olyan, hogy bármibe akadályozott volna, hogy az én paranoiám, ugye, ami volt, mert ugye azért a mintát a családból hozott. Ha az anyád paranoiás volt, paranoid, akkor te is az leszel. Küzdhetsz ellene, szinte fölösleges, de már a gyerekedbe talán na, ezért mehetett a Zsófi az apjához. 13 évesen azért mehetett az apjához, mert azt mondta, hogy oda mehetne-e, kérdezte, szeretne oda menni. Fie, olyan csórók voltunk azzal a párommal, akivel együtt éltünk, a Zsófival, a zenésztársammal. Nem volt semmi a fridzsi. Annyi volt, hogy a Zsófinak mindig volt mit ennie, érted? Bulik voltak, piálások is voltak, jó élet volt, a Zsófi mindent megkapott, mert ott volt a nagy család, nagyon jó barátaink voltak, tehát a Zsófinak ilyen haverjai voltak, mint Vető János.
Szóval nem lett elege belőled, mint anyából?
Nem abból lett elege, hanem abból lett, a gyerekek tudva levőleg mindent látnak, ő azt látta, hogy bajba vagyok, és azt látta, hogy ő velem még nehezebb az életem. Ő egyszerűen szerette volna megkönnyíteni az én életemet is, látta, hogy a Péternek egy olyan élete van, amiben ő bőven belefér, szeretetben, egzisztenciálisan, minden, hogy a nagy család megmaradt, a Péter családja, az én családom. Az az állandó félelem, hogy mi lesz holnap, az egy gyerekbe inkább ott van, mint egy művészbe, minek.
Azt nyilatkoztad egyszer, hogy módszeresen leromboltam mindent magam körül, még akkor sem bíztam sem magamban, sem másban. Ez melyik időszak volt, és ez mikor lehet számomra?
Ez valami irodalmi szövegecskémből van?
Nem, kérlek szépen. Ez egy rendes interjútból van.
Hát a módszeres...
Azt hiszem a kapcsolataidra, igen, a pasikra hát, vonatkozott ez, hogy minden kapcsolatodat leromboltad.
Igen, valójában ugye a bántalmazott gyerek, az folyamatosan egy bűntudatban van egyrészt, mert ugye azt mondják, hogy azért szégyeld magad. A verbális bántalmazás az elég komoly. A szocializmus 60-as év az óvodától kezdve sok helyen átélhettük azt, hogy igazodj, azt kiáltották, de már a picikre is, érted, hogy viselkedj, igazodj. Rettegtek a 60-as években a tanárok, az óvónénik, igazodniuk kellett.
És ezt te rosszul élted meg?
Szerinted ezt nem minden gyerek rosszul éli meg? Az a gyerek nem, aki a hazamegy, akkor ott lazítanak egy kicsit. És valójában ugye az a gyerek, akinek a szülők részéről, vagy az iskola részéről, inkább a családban azt nyomatják, hogy rossz vagy. Elég annyit mondani, hogy rossz vagy, ne szomoríts, ne bánts, szereted anyukát, akkor legyél már jó.
De te ilyet nem mondtál a lányodnak.
Hát én biztos nem.
És neked mondtak?
Hát nekem folyamatosan ezt nyomatták.
És így rossz, ilyen szorongó és rosszul tanuló
nem,
gyerek
elhatá- voltál? Nem, elhatároztam, hogy rossz leszek. Rossz, beteljesítettem. Az anyám állandóan attól rettegett, hogy én majd valahol kitűnök, feltűnök, szakadt ruhába megyek, a iskolába beszólok, a gimnáziumba, tehát hogy nem igazodok. Ő
de
káder volt.
Gimi után ezt megvalósítottad maradéktalanul?
Hát meg kirúgott anyu. Tehát anyu kirúgott otthonról, végül sem volt baj. Mert soha nem lett volna kontroll, de hát 20 évesen már miért ne rúgnának ki? Hát simán ki lehet rúgni 20 évesen valakit otthonról.
És akkor rosszul is viselték a művészi karrieredet? Vagy egy idő után elfogadták?
Eleve úgy kezdődött, hogy nekem mindenben jónak kellett volna lennem, ahogy egy káder anyuka elvárja, mert a káder anyuka folyamatosan szívességeket kért. Én úgy kerültem a lapkiadóhoz gimi után, a Siklósi Norbert főigazgató úrhoz besétálva 19 évesen, hogy fölvettek egy telefont, és meg volt beszélve. Én úgy kerültem a Madách Imre gimnáziumba, elit gimnázium volt. Nem voltam azért olyan jó tanuló, hogy én ott találjam magam. Heti 12 órás angollal, vagy matekkal, vagy fizikával. Én az angolra kerültem, úgyhogy annyit nem tudtam angolul, hogy no, franciául többet tudtam. No. Tehát egy káder gyerek élete így néz ki, egész addig, amíg meg nem ijed tőle a szülő, a káder, és azt nem mondja, hogy tessék, kívül tágasabb. nálunk is ez történt.
Ahogy elkezdtél ilyen alterszínházakba járni,
igen, akkor amikor megjelentek a lakásba olyan barátaim, mint mondjuk Hámos Guszti, aki képzőművész volt, fotoművész volt, már akkor itt nem vették föl a színművészetire, a március 15-éken lázadt, és aztán utána német televízióhoz került, emigrált, diszidált, hogy életet élhessen.
Szóval, hogy akkor, amikor ők megfölbukkantak,
vagy a Vigmiska,
akkor anyát kirúgott otthonról, vagy azt
akkor
mondta,
az anyukám azt mondta az apámnak, hogy mondja meg, hogy vagy a család, vagy a barátok. Az apukám ezt megmondta nekem, és láttam, hogy nem szívesen mondja, azt gondolt, hogy jobb lesz nekem, ha nem maradok.
Legalább segítettek egy lakást kivenni?
Dehogy is.
Nem adtak pénzt?
Azért ez nem úgy volt. Dehogy adtam.
Akkor hova mentél?
A sehova, konkrét sehova. A Rajknak a lakásába laktam Óbudán, a Rajk Laciéba, oda befogadott az URH.
Akkor még nem a Galamb utcába lakott?
Tessék?
Akkor még nem a Galamb utcába lakott?
Ebben a lakásban volt butik is. Aha. Annó. Egy ilyen furcsa értelmiségi közegbe kerültem, és ott persze én is elfeküdhettem a szőnyegpadlón. Körülbelül ennyi.
Akkor annyi volt, hogy felhívták a Siklósi Norbertet, hogy az a állás neked, vagy az még előbb volt?
Az a gimi után rögtön föl lett hívna a Siklósi Norbert. Nem így, hogy adjon állást, hanem...
Tudsz-e segíteni?
Tudták, hogy fognak egymásnak segíteni, mert rengetegszer hallgattuk azt, hogy amikor a DIVSZ-be,
Demokratikus Ifjúsági Világszövetség.
Amikor ők össze is, nem világszövetség, de a magyarországi...
Az DIVSZ volt.
DIVSZ, amikor a DIVSZ-be ők kezdtek, mint fiatal
volt.
Munkások, anyám valami szövőgyárban volt ilyen legjobb, onnan hozták ki kollégistának, és akkor ők, ez a legenda, hogy már akkor megbeszélték, hogyha majd egyszer igazgatók, meg tanárok, meg akkor gyerekeink majd egymásnak. Na most ezt hallgattam én, hogy így kerültem a Madácsba, és hogy kérni se kellett, majd, hogy nem ő hívta föl, hogy na, a lányod nem annyi idős, hogy már itt lenne a helye meg.
És akkor ebből a védettebb közegből, amit másrészt nagyon rosszul éltél meg, hirtelen kikerültél a semmibe.
Hát a védett közegből úgy kerültem ki, hogy lapkiadónál dolgoztam, az úgy nézett ki, hogy 19 évesen bemész reggel, és nem is 6-ra, hanem 8-ra. Bemész reggel 8-ra, és kijössz délután, mint a normálisan. Egyébként újságíróiskolába jártam rögtön, plusz angolt tanultam. Tehát minden ilyen nagyon fura volt. Tehát voltam Bábolnán az iskolával, voltam Csillebércen a részecske gyorsítóba, azt hiszem. Tehát újságíróiskolája volt a lapkiadónak. A Malonyaival jártam együtt, a Péterrel, meg a Csudai Csaba, azt hiszem vele angolra jártam. És én ezt azért hagytam ott, mert akkor már a színházba elkezdtem járogatni, és tudtam, hogy a függetlenségem, a szabadságom, az nekem, tehát nem tudtam hozzámérni az újságíróiskolához azt, hogy az amatőr színjátszó csoport, hogy tök más világ. Eleve abszurd volt, hogy nekem viselkednem kellett azért, mert valaki szívességet tett, szívességért. A gyerekeiket így teszik tönkre az emberek többek közt.
Térve egy elejtett fonalhoz. Amikor azt mondtad, hogy módszeresen mindent leromboltam magam körül, mert akkor sem bíztam magamban. Ez a párkapcsolataidra vonatkozott akkor?
Nem egészen, mert tehát ugye a kontrollcsoportba, amikor beléptem, vagyis a színre léptünk, akkor azt mindannyian tudtuk, hogy most aztán rosszak vagyunk. Most nem azok vagyunk, akiket majd az újság megír, hogy de jók vagytok, vagy anyám tapsol, hogy aj, de klassz. tudtuk, hogy lázadunk. A lázadás rossznak számított, rossz alkodásnak, büntetés járt érte.
Kint, de bent meg elismerés járt érte abban a kulturális közegben, amiben mozogtál. Azt ott ez volt az érték. Ott az ember... alkotás valamit letenni, nem?
Hát az érték az az volt, hogy azt csináltunk, amit akartunk. A többiek is nyilván ezt díjazták, a közönség. Azt csináltunk, amit akartunk, de azt tudtuk, hogy beteljesítettük azt a jóslatot, ilyen faramuci módon, hogy rossz vagy. A public enemy, nem azt mondom, hogy mi voltunk a number one, de mi van, ha igen. Tehát volt olyan, a CPG-t dutyiba rakták. Az, hogy te rossz vagy egy társadalomban, az nagyon sok mindent jelenthet. Akkor mi rosszak voltunk abban a szisztémában.
De jól érezted magad a bőrödben, azt is nyilatkoztad.
Hát azért éreztem
tehát,
magam
hogy
a bőrömben,
a kontroll előtti kiszolgáltatottság érzéke.
Megszűnt az az érzés, hogy nekem el kell fogadnom, igen, ezt a cenzúrát, amit akár a szülők gyakorolnak, akár a társadalom, az ízlés cenzúrát, a minden cenzúrát, ami akkor volt egyébként. Ami most van, az nagyon-nagyon keserű, hogy ez megtörténik, hogy most ez van, de az borzasztó volt, ami akkor volt. Most
az nem volt egy inspiráló szellemi közeg neked a 80-as mi? Évek? Hát az, hogy együtt voltatok, ide-oda járkáltatok egymás projektjeiben. Volt, mert... Tehát azért ez egy nagyon inspiráló kultúra volt, ez az alter kultúra, nem? Az világos, hogy maga a késő kádári rezsim az egy bornírt.
De azt akarom mondani, hogy azért történt mindez a káprázatos teljesítmény, azért jött létre, mert nem volt más lehetőség. Ja, lett volna az, hogy mennyi dolgozni, meg legyél jó kisfiú. De aki azt nem választotta, annak nem volt más lehetőség, csak egy olyan helyen kreatívnak lenni. Igazából szerintem mi voltunk nagyon inspirálóak. Inkább azt mondanám, számunkra ez egy természetes dolog volt, azért egy, nem tudom, milyen lehet olyan művésznek lenni, aki nem csinálhatja azt, amit ez kedve van, azt nem ismerem. Csak azt akartam mondani, hogy az egy nagyon sötét korszak volt, nagyon-nagyon sötét korszak. Ez most egy borzasztó dolog, ami van, és ez nem az Orbánnak a jósága, hogy vannak jó dolgok, hanem hogy ugye akkor a kontroll van most a hatalmon már, a 90-es évek óta ez a demokrácia kontrollja. Nevű valami, ami igenis, hogy van kontroll, hát egyre pofátlanabb a hatalom, azt látjuk. By the way, nem is érzik a kontrollt szerintem. Tehát a társadalmi kontrollt, hogy ez nekünk nem tetszik, hát mi történik? Facebookon akarják, akkor rögnek egy jót, hogy ez az aranyszarvas. Á, már megint, de jó, már megint kínlódnak, már megint szenvednek, de jó, de jó. Ez a hatalom perverziója, hogy ők azt élvezik, hogy nekünk bosszúságot okoznak, vagy rosszat, és közben senki nem állítja meg őket. Na most ki állíthatná meg őket? Csak mi? Hát az Európai Unió, amikor itt voltak x évvel ezelőtt az a bizonyos bizottság, és azt mondták, bocs, de megválasztott őket. Nem tudnak mit csinálni, hát lehet az, hogy akkor mindenki dögöljön meg. Na de ne haragudj, az nem lehet, hogy a társadalom maga nem húzza föl magát annyira. Miért? Mert kényelmesebb hazamenni 2 óra tüntetésre.
Mert kisebbségben vannak azok, akiknek a szabadságuk az.
De miért nem haragszunk jobban?
Meg lehet, hogy te eléggé haragszol, és sokan
nem
eléggé
haragszom
haragszanak.
Eléggé, de én már 66 éves vagyok, tehát lehet, hogy én haza biccegek 2 óra jeges MTVA előtti átsorgásból, de miért nem vagyunk nagyon sokan? Mert akkor lehet, hogy nem mennénk haza 2 óra múlva.
Ez a rendszer kitermel olyan alterkultúrát reakcióként, mint amilyen ti voltatok a Kádár utolsó évtizedében?
Nem minden a kultúrában manifestálódik, úgy értem, hogy a művészettel jellemezhető. Nem? Szerintem most a diákok lázadása az, ami az egy fantasztikus innováció. Az összes többi most szinte mellékes, nincs. Nincs, azért mert máshova összpontosul az ilyen lázadó erő. Most ez nem érdekes, ami a zenébe, a színházba szerintem nem érdekes. Az érdekes, hogy mindenki küzd a maga függetlenségéért, a színházak, a filmesek, de mégse ez az érdekes, most az az érdekes a kultúrában, amit a diákok csinálnak szerintem. Elég érdekes, hogy ők ezt a lázadást olyan élményét tudták maguk számára tenni, mint mi annak idején a zenélést. Tehát amíg a lázadásnak az az élménye nem születik meg az emberekben, hogy ez a legjobb, amit most csinálhatnak, a legjobb. Elveszteni munkahelyet borzasztó
lehet. De hát
lehet.
Ági, te is tudod, hogy 10 évvel ezelőtt már volt ilyen, amikor a hahások egyetemeket foglaltak, kifulladt.
Igen, volt ilyen, ott valami kompromisszum lett kötve, nem?
Hát, tehát... Kicsit a röghözkötést, ahogy átírták a új felsőoktatási törvényben, de igazából kifárasztották őket. Ki fognak, ahogy a tanárok is ki fognak fáradni, vagy te inkább a diákokban
tanárok bízol. Azok kifáradhatnak simán, de a diákok nem biztos, hogy kifáradnak. Elmentem pár ilyen tüntetésre, már szinte azt hiszem mindegyiken voltam a tanárok mellett. Hát láttuk, hogy a diákok vannak tömegben, nem a tanárok. Persze, ott vannak a tanárok is. Valahogy, hogy megjelent egy ilyen más elképzelés, vagy vízió. Én nem tudom, hogy a felnőtt társadalom miért nem reagál arra, hogy ennyi ilyen mértékű a korrupció. Mármint, hogy a mi generációnk. Tehát, hogy mi miért csak beszélgetünk erről, ez csak azt tudom mondani, hogy azért van, amit az Orbánék is tudnak, hogy tunyák vagyunk, kényelmesek, a komfortzónánkat nem fogjuk átlépni, nem fogunk lefeküdni a földre. Senki nem fog minket mozgósítani, úgy, mint 2000 nem tudom hányban volt, amikor kimentek a parlament elé x hónapon keresztül a Fidesz pártiak, és ott voltak, és fáztak. Mi ilyet miért nem csinálunk? Nem kell mást mondani, csak az igazat. A komfortzónánk. És azon kívül annyira nem rossz nekünk, mert megyünk színházba, moziba, nyaralni megyünk, hiába sírunk, hogy emelkednek az árak, legfőjebb akkor...
Azért te 100 000 forintból nem nagyon mész nyaralni, nem?
Én úgy megyek nyaralni, hogy vannak barátaim, akiknél eltölthetek. Most nyáron is voltam 2-szer egy-egy hetet a Balatonnál, valakinek a házába, meg még 1-2 hetet egy másik valakinél, barátnál. Nem is lenne rá időm, mert állandóan dolgoztam nyáron is. Tehát aki interjúkat csinál, az tudja, hogy azzal egy nem lehet leállni, mert többet nem kapsz fölkérést csinálni. Akkor el kell kezdeni leírni 3 napig. És...
Kicsit visszatérve az egész fiúkhoz, te magad mondtad, hogy abban az együttesben fordult meg a legtöbb zenész valószínűleg adott idő alatt. Miért volt ez?
1000%.
De te fogyasztod így őket?
Hát ennek nagyon sok oka van.
Te egy kibírhatatlan ember vagy?
Dehogy is. Hát mit gondolsz, hogy olyan fantasztikus zenészek álltak mellém. Nem, a zenészek kibírhatatlanok egymással, iszonyú rivalizálás megy, van olyan zenész, amelyik nem bírja elviselni, hogy ugye van egy nő egy csapat élén, és akkor a pasik azt gondolják, hogy valójában jó van Ágikám, majd szeretünk Ágikám, nem veszik észre, hogy egyáltalán azért van a zenekar, mert van egy Ágikám, aki egyszer elkezdtek, jó, hogy nélkülük meg én se lennék, és akkor elkezdik egymást piszkálni, és akkor el kell döntenem, én mindig kirúgom azt, aki a másikat piszkál. Elmondhatnám, hogy hány ilyen zenészt rúgtam ki. Én még azért nem rúgtam ki zenészt, mint például a Jenő, hogy tisztújítás, jobb zenekar, így jobb lesz. Én azért rúgtam ki zenészeket csak, és többször is sajnos, ez most olyan nagy kép, hogy kirúgtam, de megkértem, hogy bocs ne, mert aki nálam egy zenészt piszkál, vagy próba alatt azt kell átélnem, hogy nincs jó hangulat, mert valaki állandóan beszól a zenésztársamnak, hogy de figyelj, mit fogsz? Te hallod, hogy mit fogsz? Mi az már, nézd?
Na de hogyha szart fog.
Nem fog szart. Mi az, hogy szart?
Vagy rosszul lép be.
Nem. Olyan zenészem azért nincs. Nem bírom a feszültséget egy zenekarban. Szóval aki följebb húzza a zenekarba a feszültségszintet, mint amit én elbírok viselni, azzal sajnos nem kirúgom, csak nem tudok vele zenélni. Mikor megszűnt a kontroll, és elkezdtem 2 kontrolltaggal, az Újvári Jánossal, meg az Olikával az Ágés fiúkat, akkor rögtön sics, úgy ott termett az egész Sex Appeal zenekar a zenekaromban, mert épp akkor váltak meg a Hegyi Szolitól, föl is vettünk egy lemezanyagot még Török Bálinton, akkor utána egyszer csak megjelent a Spenót, meg a Dönci, hát akkora nagy ajándék ez az élettől, és aztán mindegyik ment a maga útjára, mert mondjuk a Jenő azt mondta a Döncinek, hogy figyelj, most nem lehet 2 zenekarba lenni. Vagy a Zoli azért lépett ki az Európa kiadóból a Spenót, mert ugye ővele csinálták azt a bizonyos első lemezt, amit még az Erdős Péterrel ő volt a ritmusgitáros benne, aki aztán Csókolom zenésze lett. De amikor a Jenő azt mondta neki, hogy vagy az Ági és fiúk, akkor Zoli onnan lépett ki. És ugye mi egészen 90-es évek végén. Hát mi akkor együtt is éltünk. De nem ezért. Dönci eleve úgy jött az Ági és fiúkba, hogy neki olyan, mint a szerelem, az Európa kiadó, meg mint a házasság. Erre a Jenő is belépett az Ági és fiúkba. Volt egy év, amikor ő is benne zenélt, és akkor Dönci tök kibukott, és mondta, hogy jó, akkor visszamegy az Európa kiadóba. Mert ugye azt szerette az Ági és fiúkba, hogy nem volt ilyen parancsuralom, hanem ilyen lazán.
Szóval akkor nem te abálod le a zenésztársaidat?
Egyáltalán nem abálom le, hanem újabb és újabb zenészek jönnek, és ez nagyon nagy dolog, és ha menniük kell, mert egy dolog az viszont biztos, az nagyon leabáló, hogyha nem tudod a szegény zenészeidet eltartani. Mert nem vagy olyan népszerű, mert nem tudsz annyi fesztiválra bemenni, és kitartanak melletted, és csodálatos emberek voltak, mert soha nem tudtam nagy gázsikat produkálni, és azt értsd úgy, hogy most is, ha 20 ezeret kapunk fejenként, az baromi nagy dolog.
Most? 20 ezer forint?
Hát, ha kapunk annyit, de eljönnek akkor is a 10. Ezt a részét, ezt a réteget nem látja a társadalom a zenész világba. És mi azért zenélünk még mindig, mert ezt nagyon szeretjük csinálni. De mondjuk nem tudom, mit csináltam volna, hogyha 2006-ban nem jön ez az ötlet, hogy Ági 50, és ilyen merészen így előálltam ezzel, és akkor felbukkant még az egész kontrollcsoport. Még élt az Újvári János, megért a Leocki Karcsi, és kijutottunk New Yorkba arra bizonyos évforduló a falledöntésnek a 2009-es évfordulójára. Ezek nagyon sokat lendítettek azon, hogy aztán tovább tudtam menni, és újabb fantasztikus zenészek jelennek meg most is.
Megint más, de az egy kicsit kapcsolódik ahhoz, mint amit erre a kérdésre adott válaszod van az elején. Mondtál, mennyire volt macsó az a közeg, amelyben éltél akkor, ez az alter zenei világ. Mennyire mutatta azt a női egyenlőtlenséget, ami akkor még mondjuk a 80-as években, meg a 90-esben is karcolásmentesen érvényesült a nagy társadalomban. Ez az alter kultúra is ilyen volt?
A részben valószínűleg azért kötöttem ki itt, mert itt nem volt ez. Itt nem volt, hát fantasztikus énekesnők voltak például a punkban is, ugye az Aurorától kezdve, és akkor majd soroljuk, valaki sorolja. Tehát rengeteg énekesnő volt. Ez a közösség, ez láthatatlan föld alatti közösség, a zenekarok körüli, a szubkultúrának a közössége, a házi bulik, a fekete
lyuk.
Volt macsó világ, az más kérdés, hogy mondom, a zenészek állandóan azt kommunikálták, hogy jó van, Ágikám.
Akkor mégiscsak az volt.
Igen, de...
Ebben volt egy lekezelés.
Ebben nagyon volt lekezelés, de viszont annyira szerettek, és annyira tudták, hogy mégiscsak azon múlik minden, hogy én összeszedem-e magam, vagy nem, hogy ezt mindig támogatták. De ettől még valahogy ez a férfi felsőbbrendűség szerintem ott van, de itt nem éleződött ki. Igazán itt én mondtam meg mindig zenekarvezetőként, hogy mi van.
És a kapcsolataidban?
Kapcsolat az egy egész más dolog, szóval más a munka, és más a szerelem. Munkai és szerelem. Munkába az ember, még az is, aki rosszul indult, az meg tud tanulni, dolgozni. A zenekarban ugyanúgy ugye dolgozni kell, próbálni kell, számokat írni. Tehát meg kell tanulni az újságírásba is dolgozni, le kell ülni. De azt, amit nem tanultál meg gyerekkorodban, azt, hogy az egyenlő kapcsolat az mit jelent, hogy nem zsarolod a másikat. Ezeket nem lehet segíteni.
Most akkor te zsaroltad őket, vagy ők téged?
Szerinted egy kicsi gyerek az tud zsarolni?
Nem, úgy értem, hogy te a kapcsolataidban. Később.
Én. De zsaroló leszel. Tehát, hogyha téged bántalmaznak, te bántalmazó leszel.
Tehát a pasiaidat bántalmaztad, most nem fizikailag feltétlenül.
Lehet, hogy fizikailag is, vagy lehet, hogy ők is engem, sőt biztos. Tehát voltak ilyen, ugye mindannyian körülnéztem bárhol a társaságomban. Volt olyan, hogy férfi és nő pofoszkodott. Tilos az ába, rendszeresen láttunk párokat. Tehát az a szubkultúra azért súlyosan bántalmazott szubkultúra volt, ez a piálás, ugye a Petri is azért úgy megírja, hogy vagy az leszel, vagy hazudni fogsz. Tehát nincs más.
És te is nagyon ittál.
Nagyon ittam, de nem ittam nagyobban, mint mondjuk te vagy bárki. Tehát a zenészek, vagy te nem vagy zenész, bocs. De a zenészek,
én a közönség vagyok.
Te vagy a közönség, igen.
Inkább mi ott nem az, ittunk hogy... semmit, tudod.
Hát tudom, hát persze, hogy tudom. De hogy a bántalmazást azt megtanulja az ember gyerekkorába, és ha valaki ebből nem segít ki téged, akkor te bántalmazó leszel.
És aztán ebből hogy tudtad magad kihúzni?
Úgyhogy elkezdtem egyedül élni. Tehogy próbáltam, csak akkor már ugye az volt, hogy a pszichológus nem lehet abba hagyni, és amikor én úgy éreztem, azt hiszem 86-ban, hogy volt egy hatalmas összeomlásom, pont egy ilyen párkapcsolat, és volt egy nagyszerű
86-ban?
86 pszichiáterem, 87-ben, a Vikár András, az ifjabbik, csodálatos volt, ahogy kisegített ebből a tényleg halál közeli állapotból, tehát olyan súlyosan borzasztó ilyen depresszió,
szóval,
pánikbetegség.
Nem kellett tovább vinned őt.
Kellett volna, mert ugye nem gyógyszeres terápiát csinált.
Akkor ez a pszichológiai segítség egy darabig segített, de aztán utána tovább ittál.
Totálisan kisegített a mélypontról, és azt hittem, hogy megmenekültem. És tényleg meg is menekültem, soha többé oda nem mentem vissza, sőt, elindult egy folyamat, ami 87-től 2002-ben abbahagytam teljesen az ivást 20 éve, és az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt az életemben. Az egy,
nagyon rányom. Nyomta az ivás a bélyegét a korábbi életedre, szerinted?
Szerinted kinek nem? Az a sok kedves ember, aki vagy zugivó, vagy nem zugivó, hanem azt mondja, hogy naponta megiszom a haverokkal három sört, vagy családok mennek tönkre, ne hülyeskedj.
Az, hogy a Zsófi elment tőle 13 évesen, az betudható ennek?
Hát azért mi máshogy éltünk, tehát nem úgy, mint az a sok ember, aki hazamegy, és olyan konfliktusok generálódnak a családba a pia miatt. Mi ugye állandóan koncerteztünk, bulik voltak, próbák voltak, egy nagy társasági élet volt, mondom, hogy a Zsófi művészek közt cseperedett föl, tehát nem akármilyen kocsmába, hanem a Tilos hazába. De emlékszem, hogy jöttek valamilyen Franciaországból vagy Amerikából zenészek, és Zsófit tanították szakszizni, nem emlékszel rá? Szóval Zsófinak egész különleges volt ez a nehezítés. Tehát nehezítés volt, de egy különleges volt, vagy nem egy földhöz ragadt nehezítés volt.
Miért írtál novellát 2007-ben abból, hogy a lányod leszbikus lett?
Hát leszbikus, azért én abból nem írtam novellát. Az melyik labba is volt?
Nem a Kalligram, de lehet, hogy a Kalligram jelent. Én azt a részt láttam, amikor a Zsófival együtt beszéltek egy filmfesztivál megnyitóján.
Igen, igen, hát ez nem egy filmfesztivál, hanem a meleg
filmfesztivál. Az a meleg filmfesztivál, valamikor, nem tudom, hanyas.
Hogy van az, hogy van egy egész hét,
igen,
vagy
igen,
hónap.
Az jó pár éve volt.
Hát a pandémia előtt volt, vagy valahogy nagyon közel volt.
Akkor úgy hivatkozol arra, azt már nem volt idő megkeresni.
Egy folyóiratban jelent meg, most nem tudom, hogy melyikbe, de valóban azt a folyamatot írtam le. Egyébként a Ludwig Múzeumban volt egy kínai művésznek egy kiállítása, és annak kapcsán kezdtem megírni azt, hogy milyen szinteken kell.
De ezt miért tartottad fontosnak, hogy egy...
Hogy ne rejtőzködjön a gyerekem. Hát nem, már ne haragudj. Hát
ja, arról szólt, hogy a gyerek ne rejtőzködjön.
Hát persze.
Szóval nem a te folyamatodról, hogy...
De az is le volt írva, hogy amikor megtudja a család, amikor a gyerek megmondja, hát szerencsére nekünk megmondta a gyerekünk 14 évesen. És akkor ez a nagy pofára esés, meg a rémület, már akibe. Ugye művészek vannak a családban, tehát akkor a pofára esés azért nem volt, mert a Péternek a szülei is színházi, filmes emberek. Inkább az én családomban volt nagy pofára esés, mert hát ott egyszerű munkás parasztságból fölemelkedett értem. És szóval csak apukám egyszer kérdezte Zsófit, Zsófikám, te most akkor azért mestruálsz? És ugye a Zsófi akkor volt ilyen 21-22 éves, és akkor küzdött nagyon, hogy azt mondta, hogy jó, ha nem jöhet a barátnőjével, akkor nem jön karácsonyozni. Jó, aztán persze így könyörögtek, hogy jöjjön mindenki, mindenki jöjjön.
És téged is elfogadtak? Mert az előbb az a kérdés megválaszolatlanul maradt, hogy a családod hogyan fogadta el, hogy te egy ilyen váltással, ilyen váltságy lettél.
Hát az apunak nagyon bejött, az apámnak nagyon bejött.
Már a szociban?
Hát
hogy te ellenzéki szövegeket írsz.
Már a szociban, hát ne viccelj, az apu az eljött a Kontroll koncertre, és ott nyakamba ugrott, és azt mondta, hogy az Ikaruszba. De úgy, hogy akkor ő már az utolsó 10 évét az állam is egyházügyi hivatal tanácsosaként töltötte. És jött, és leszarta, hogy mit szólnak ehhez, és a papokkal is egész más kapcsolatban volt. Az apám ugye egy paraszt gyerek volt, tehát ő egész mást gondolt erről, hogy más nyelven tudott beszélni. Ő még zongorázott is gyerekkorában ott a templomban. Ő ugye megvilágított világosodott Egerbe a Nékosz idején. Elmesélte, hogy mikor hazament egyszer nyáron, mindig ment haza nyári munkákra az egri főiskoláról. 40-es évek vége, amikor a kulák 50-es évek, durva dolgok jöttek, TSZ-esítés, és akkor hazament, és az apukája kopogott hajnalba, hogy misére kéne menni, és akkor apám mondta, hogy megkérdeztem, hogy hogy jött az, hogy egyszer csak benne ez egész megváltozott, és mondta, hogy megfordultam a másik oldalra, és mondta, édesapám, én már többet nem megyek misére. És akkor az apukája mondta, hogy ezért tanítottunk, mert szegény parasztok voltak. Szóval az apám mindig volt egy ilyen fura lázadós, és eljött a kontrollkoncert.
Szóval annak dacára, hogy otthonról elküldtek, a koncert már elment.
Anyukám küldött, apukám az megpróbálta fönntartani a házi békét, tehát hogy ne hulljon szét minden.
És akkor ő is elfogadta egy idő után azért, hogy te egy ilyen alter énekesnő lettél?
Anyu?
Igen, politikailag
hát
destruktív
tulajdonképpen
szövegekkel.
Az egész rendszerváltás előttig bujkált ezelől. Ő nem akarta tudomásul venni őket, mert ő meg a minisztériumban a Tóth Dezső alatt is szolgált, meg aztán az a csávok. Nem a Glac, hanem aki az Orbán kedvence lett, aztán az a Posgai. Írt az anyám a Posgainak ilyen szövegeket, igen.
És akkor a Zsófi másságát már könnyebben elfogadták, mint a tiédet?
Hát eleve ugye engem hibáztattak mindenért, anyám, hát az apám az mindenen gondolkozott. Anyám az
rá. Rögtön.
Nem az, hogyha nem látod, milyen rossz anya voltál, meg ittál, meg a lófasz minden. És hát nagyon szerették a Zsófit. És ez az érdekes, ezért szemét a politika, mert a szeretet az a legutolsó ilyen gondolkodású, tehát akik tényleg dogmatikus akár, és a legutolsót úgy mondom, hogy a legegyszerűbb dogmatikusokban is a szeretet felülírja ezeket a dolgokat. Tehát az apufalujában mindenki katolikus, még mindig járnak a templomba, de mikor Zsófi megérkezik, vagy a franciskáról kérdeznek,
a párja.
Nem, az a gyereke.
Ja,
és tudják, hogy mi van, mert ugye a Zsófi az RTL klubban is megmondta, meg a mindegy, szóval nem bujkált. Neki az volt az elve, hogy ő nem bujkál. Mint ahogy ugye erről szólnak ezek a nagy felvonulások is, nem arról, ahogy a hülye heterok gondolják, mert úgy értem, hogy az a hetero, aki annyira hülye, hogy azt gondolja, hogy ez azért van, mert így mutogatják magukat, meg provokák. Nem. Egyszerűen arról szól, hogy nem akarnak bujkálni, fogadják el. A nyitottság az épp elmét jelenti. Hát ha nyitott vagy, akkor épp az elmét, az épp az elméd, akkor nem azon gondolkodsz, hogy elfogadod-e a buzikat. Elfogadása a valóságnak.
Hallgattad már, tudom, a korábbi részét is ennek a podcast sorozatnak. Az a kulturális közeg, amiben éltél, és valamennyire még élsz most is, de hát igazán intenzíven a 80-as, 90-es, az mennyire volt befogadó, mennyire volt rétegzett, mennyire lehet így behatárolni társadalmilag, hogy kik szerepeltek ott?
Figyelj, hát volt nekünk olyan koncertünk, már a 90-es évek elején volt AG-s fiúk Pécsett a Gyár nevű helyen. Olyan, mint hogyha ez természetes. Nem volt természetes, hogy a skinheadek összerugdosták a kockás ingeseket, és viszont. És ez a rétegzettség, ez a 70-es évek végén is megvolt. Hát voltak a ricsések, de ezek nem csak jelvények voltak, hanem ezek ilyen kicsi kis társadalmi helyzetbéli eltérések voltak.
És ez a pesti alter szubkultúra, ezt hogy jellemeznéd? Milyen volt?
Úgy hívták őket, és most nem volt rá jobb szó, csövesek. Csövesek nem hajléktalanok voltak, biztos volt köztük hajléktalan is, de csövesek voltak a moszkvatériek
is, a mobilosok,
a kalefosok.
Ezek, akik mobilra, aztán ricsére jártak.
Hát és a kalefosok, akik meg a kisfagaleri, nagyfagaleri szaj.
Na de a te kultúrád, amelyikben te éltél, a kontroll,
de
az URH,
nem, de
a
volt,
vető, a fiatal művészek de, klubi, ez milyen volt ez
de
a
de az egy nyitott
közeg?
Kultúra volt, abban minden belejött. Belejöttek a külvárosi pankok, a kalefosok, belejöttek a nagyfások, valamilyen szálakon belejöttek, tehát azért mindenki tudta, hogy ezek a csoportok mind egy oldalon vannak bizonyos értelemben. Ők a kivetettjei, a megvetettjei, az üldözöttjei, a nem akarjuk látni, hogy vannak.
A rendszernek. Tehát
aha, igen, igen. Tehát
álló.
Igazából egy nagy nyitott társadalmat éltünk meg mi, és szembe volt a hatalom.
És hogy látod ezt a generációt most?
Amilyen kell?
Aha. Szóval van-e valami generációs tipizálhatóság most a nemzeti együttműködés rendszerében ennek a generációnak?
Hát azt úgy gondolom, hogy a tüntetők nagy része az úgy érzékelni lehet. Most, hogy újra játszik a kontroll időnként, például voltunk Orfűn is először életünkben, meg több helyen voltunk, hogy az a közönség, amelyik akkor volt, valószínűleg az a szubkultúra, az valahogy most is inkább hajlik a felé, hogy ne tűrje a hatalmat, egyáltalán akar ilyen hazugság életjátszmákba benne lenni. Szóval akik akkor átélték azt, hogy egy kicsit azt az időszakot együtt élhettük át, amikor minden megváltozott, és mégis minden megváltozott. Amíg úgy tűnt, hogy semmi nem fog változni, addig így erőt adtunk egymásnak, gondolom, mert nekünk, mi rólunk mindenki azt mondja, hogy ha ti nem lettetek volna, sokan. Az is jó dolog, hogy máig mondják, hogy rajtatok nőttünk föl, és a legjobb dolog az, hogy a gyerekeiknek átadják a zenét. Nem tudom, mit tudnak a gyerekek arról a korszakról, de hogy sok kamasz és 20 éves van az Ági és Fiúk koncerten is, és a Kontrollnak és az Európa kiadó koncerten is, tehát nem csak az a régi kemény mag, hanem akik gyerekkorukban ezt hallgatták, mint a Zsófi is, ilyen zenéket, Iggy Popot, David Bowie-t, vagy Kontrollt. Nem okoz az nagyobb meglepetést, hogy vannak, akik nem lettek öreg fejjel is legalább annyira renitensek, hogy kint tüntetgessenek, hanem konszolidálódtak. Én nem hiszem, hogy ebből a szempontból ne lenne tipikus, ahogy viselkedik a magyar társadalom. 68 után mi lett Párizsba? Most olvastam ennek a Nobel-díjas írónőnek a könyvét, így végig viharzottam rajta, hogy ő végig viharzik az Évek című könyvébe a több évtizeden, 80 éves, és akkor itt szépen leírja, hogy 68 májusa után azt hitték, hogy majd jövő májusba folytatódik.
És nem.
Hát és nem.
Ugye, hogy ez a legjobb szó?
A rock'n'roll egy állat, veszélyesebb nálad, írta és énekelte, sőt énekli Bárdos Deák Ági. A kontrollcsoport egyik alapítója és az Ági és Fiúk vezetője volt a Nirvánia után vendége, akivel Kerényi György beszélgetett. A következő kedden Kenderesi Gabi, a Campes Dolores és sok más zenei kísérlet formáció énekese lesz a vendégem.
Én vagyok, aki valamire vár. Azt te vagy, és nem én. Én vagyok, aki valamit elfél. Azt te vagy, és nem én. Te vagy, aki csinálhat valamit, és nem én. Te vagy, aki csinálhat valamit, és nem én.
Nem én vagy, aki valamit akar,
azt te vagy, és nem én.
Nem én vagy, aki valamire vár,
azt te vagy, és nem én.
Nem én vagyok, aki valami történt,
azt te vagy, és nem én. Te vagy, aki csinálhat valamit, és nem én.